A Kapocs Ifjúságsegítő magazin következik. A diplomák súlya napjainkban. Kádár Csobot Péter felsőoktatási szakértől erről fog ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok, szervusz András.
Örülök, hogy eljöttél, és örülök, hogy egy izgalmas témában partnerem leszel, de mielőtt belekezdenünk a témába, azért bemutatom a másik beszélgetőtársunkat, Korcsmáros Zsófiát, aki állandó vendégünk, és akkor beszél, amikor gondolja, és nagyon értelmeseket is szokott hallgatni, de amikor beleszólónak értéke van, biztos. És gondolom a diplomáknak is értéke van, azzal kezdjük tulajdonképpen, azért is kezdtük ezt a beszélgetést, mert tulajdonképpen ma sokféle diplomáról szoktunk beszélgetni, és amikor diplomáról beszélünk, mindenki más gondol. Van, aki egy nagyon szép eretes papírt, van, aki pedig arra gondol, amikor diplomáról beszélünk, hogy ebből milyen jól lehet keresni. Tulajdonképpen az az igazság, hogy engem az foglalkoztat, hogy az a diploma, ami ma Magyarországon elérhető, az mennyire van súlya, mennyire van jelentősége, mennyire képes egy társadalom megmozdítására, mennyire képes visszaadni egy egzisztenciát, és mennyire képes betölteni azt a szerepét, amitől egy modern államban a tudás, a diplomák képviseletében megjelenik a mindenfali társadalmi mozgásban, és ebben partneri hívtalak, és na, azt gondolom, hogy ebben rengeteg tisztázni való dolgunk van, gondolom.
Igen, szerintem nagyon izgalmas kérdés az, hogy mi valójában a diploma. Nem néztem utána ennek a szemantikai háttérnek, de régi tanulmányaimból úgy rémlik, ugye, hogy alapvetően oklevelet jelent. Takar, ami valahol a hitelesítést, mint funkciót szolgálja. És hát én azt gondolom, hogy valójában a diploma, vagy a felsőfokú diploma, az valahol azt hitelesíti, azt a tudást hitelesíti, amit a diploma kiadására hivatott intézmények, az egyetemek, mint átadott tudást beleplántáltak, úgymond a
diplomásban. Ez olyan, mint az érettségi, mert az érettség ugye a felnőttség vizsgája is szokott lenni, vagy ilyen bizonyos fajta hallás szempontjából, hogy ennek több is a jelentése.
Van hasonlóság, de annyiból más, hogy az érettségi az egy standard. Elvileg bármelyik intézményben megszerzett érettségi mögött ugyanaz a tartalom van, és az, hogy valakinek van érettségi, az nagyjából mindegy, hogy a Városmajori Gimnáziumban, vagy a Nyéklátházi szakközépiskolában szerezte meg mondjuk az érettségi bizonyítványát. Azért a felsőfokú képzésnél nem teljesen így van, mert hogy az intézmények jogosultak a diploma kiadására, és valahol az intézmény egymástól eltérő szakmai presztízse is megjelenik a diplomában. Tehát, hogy ennyiből azért szerintem más, mint egy érettségi.
Ja, azt mondod, olyan, mint az Oxfordi Egyetem diplomája, az egészen más, mint a Cambridge-i, hogy akkor tegyek egymás mellé egy másikat.
Szaladhatunk ilyen messzire rögtön, de ez az országon belül is nagyjából így van, hogy hiába ugyanaz a képzés, hiába ugyanaz a diploma, ugyanazt hitelesíti, ugyanazt a standard, nem tudom, szakmára képesít, ugyanaz tartalma elvileg, mert ezt is ugye szabályok rögzítik, de mégis nem mindegy, hogy mondjuk az ELTE-ről van az a diploma, vagy a nem tudom, egy kisebb képzési helyről, vagy vidéki.
És mi itt a különbség? A tartalom? Tehát jobbak, ha tanítanak, jobbak a tanárok, szóval mi itt a különbségtétel magyarázata? Mert ugye tudom, hallottam már ilyet én is, hogy a jogász megkérdezi, hogy te hol végeztél, és azt mondta, hogy itt, én viszont ott, mondta, és akkor mondhatnám, hogy én viszont Szegeden végeztem a jogot, most nem mondom a budapesti cím, másik meg azt mondja, hogy én Debrecenbe, hát az semmi. Szóval ezek a összevetések, ezek milyen fajta háttérre vannak, hogy ez egy ilyen másfajta presztízs, vagy másfajta erős sorrend, szóval hogy lehet ilyen módon?
Én azt gondolom, hogy azok amögött a presztízs mögött, amit ugye presztízsnek hívunk, és egy-egy intézmény mögött lévő eredménynek, tulajdonképpen a minőségnek az összegzése, amögött nagyon is kézzelfogható, ha úgy tetszik, akkor know-how-uk, vagy szakemberek, vagy saját szakmájukban elismert szaktekintélyek, vagy akár az infrastruktúra áll, tehát hogy ez egy mix igazából, amiből kijön egy egyetemi diplomának a valós értéke, és ezzel az intézmények különböző féleképpen játszanak, más dolgokra fókuszálnak. Ennek azért láthatjuk jeleit, tehát van, ahol nem tudom, mondjuk a gyakorlatorientált képzés per intézmény által kiadott diplomának az értékéről beszélünk, van, ahol a kiválóan minősített oktatókutatók által kiadott, nagyon is elméleti megközelítésű képzés diploma minőségéről beszélünk. Itt attól is függ, hogy az intézmény mit tart fontosnak, az ott végzett hallgató mondjuk hova tervez egyébként elhelyezkedni, tovább tanulni. Azért ez egy széles munkaerőpiac, amire a diplomák képesítenek, és ilyen vagy amolyan hangsúllyal működő intézményeknek a presztízse az tud érvényesülni akár még országon belül is.
Igen, csak én például azt tudom, hogy a egyetemi végzettség után vannak különböző hitelesítések, vagy még magasabb kategóriák, tehát az ember szakvizsgát tesz, vagy doktorátus szerez, vagy nagy doktorit szerez, és tulajdonképpen egy ilyen tudományos előmenetelt próbál kialakítani, és ilyen módon növeli a maga presztízsét, az az egyik irány. Másik irány, mikor valaki elhelyezkedik, tehát különböző cégekben jobb beosztást szerez, jobb jövedelmet szerez, és jobb tulajdonképpen szerepet a cégek esetében. Ez kétfajta irány, gondolom. És a kettő, mind a kettőt látom ebben a mai nagy magyarországban, és azt látom, hogy egy csomó diplomást ismerek, tulajdonképpen, aki egész biztos, hogy tudományos fokozattal nem fog a jövőben rendelkezni, de annál több szabad idővel, hogy a hajóján utazzon, mert viszonylag jól megszedte magát ennek a szerepnek megfelelően, és mindent tiszteltem az övé, tehát nem azért mondom, hogy ezzel bármilyen negatívat mondanék, hanem mert érdem szerint elérte azt, amit elért.
Én szerintem ez érdekes egyébként, hogy a fejünkben általában az van, hogy egy diploma után, mondjuk egy alapképzési diploma után, akkor egy, nem tudom, mesterképzéssel jut még feljebb, ugye egy bizonyos ranglétrán az ember, hogyha ott végzett, akkor esetleg egy doktori képzéssel, vagy ha kilép a munkaerőpiacra, akkor ugye, hát tulajdonképpen készen van, és akkor így remélhetőleg minél gyorsabban hasznosítható tudással rendelkezik. De valójában ezek az utak egyrészt nem ennyire lineárisak szerintem, tehát hogy ebben azért vannak most már cikcakkok. Képzés, munkaerőpiac, képzés, munkaerőpiac. Olyan cikcak is van, hogy végzek, kiváló szakember leszek a saját szakmámba, és bemegyek egy egyetemre oktatni. Mondjuk ez nem a magyar rendszer sajátossága, de mondjuk azért a nemzetközi szinten ez egyre inkább elterjed. És hát, ami nagyon fontos és nagyon érdekes, hogy van egy egészen más irányú jelenség is, mégpedig az, hogy alapképzésen végzek, mesterképzésen végzek, kijövök az egyetemről, elmegyek egy munkahelyre, hogy alkalmazzam a tudásomat, és rögtön azzal kezdek, hogy 4-5 darab lényegesen basicebb képzésen képeznek engem ki arra, hogy akkor tulajdonképpen mit is kell kezdeni. Azon az adott munkahelyen pedig én egyébként olyan típusú egyetemi végzettséget szereztem. Tehát a továbbképzés ez nem mindig egy presztízsben magasabb szintű képzés, hanem nagyon is gyakori az, hogy bizonyos szakmákban a megszerzett diplomával rögtön egy ilyen nagyon alapképzést kapok azokra a hiányzó kompetenciákra, gyakran kompetenciákra, néha ismeretekre, amiket az egyetem nem tud átadni, mert nincs erre felkészülve.
Ez érdekes, amit mondasz, mert tulajdonképpen az azt jelenti, hogy hogyan tudom érvényesíteni a magam tudását, hogyha ilyen egyetemi kategóriát itt bekerülök, és ugye másfajta hitelesítésre kerülök, hogyha például visszamegyek az egyetemre, és mondjuk tanítok, és most már docens lesz belőlem, vagy hogy fenne tudja, még inkább megyek följebb és följebb, hogyha el kell helyezkedni a munkaerőpiacon, és ott másfajta basic szakmát kell hozzá tanulni. Sőt, igazából azt is tudom, hogy csomó esetben, hogy valaki megpróbál más egyetemi végzettséget hozzászerezni. Közgazdász megpróbál a jogi végzettséget, mondtam egy például, ahhoz, hogy a munkájában még sikeresebb és hatékonyabb legyen, és ez egy másfajta visszajelzés jelent, másfajta hitelesítést. És ugye keressük a hitelesítést, és azt mondjuk, hogy az a jó diploma, most leegyszerűsítve, amelyik hitelesül valamilyen módon, érvényesíthetővé válik abban a világban, amiben vagyunk, ugye? Erről beszélünk. Vagy rosszul mondom?
Én szerintem erről beszélünk, vagy nem tudom, mi erről beszélünk-e, ez egy ilyen közvélekedés, amiben talán van egyfajta konszenzus is, de szerintem az az érdekes ebben, hogy igaz-e az, hogy a diplomával megszerzett tudást kell, vagy lehet kamatoztatni egyébként a munkaerőpiacon, még akár a saját szakmájában is az embernek.
Tehát, és hogy, igaz?
Hát, biztos vagyok abban, hogy vannak olyan felsőfokú képzések, ahol ez igaz. Tehát, hogy egyszerűen pontosan azt a tudástartalmat vagy kompetencia készletet kell az adott szakmában használni, mind amire mondjuk az adott képzés vagy az egyetem maga kiképzett. De nagyon sok olyan képzés van, ahol ez szerintem egyrészt nem ennyire egyértelmű, nem feltétlen várja el konkrétan azt a képzési tartalmat a munkaerőpiac, amit megtanultunk. Az lehet egyébként, hogy az egyetemen eltöltött idő során magunkra szedett kompetenciát, látásmódot, tanulási készséget, egyebet, azt pontosan lehet alkalmazni, de mindazt a tudást, amit megtanultunk, az egyáltalán nem biztos egyébként, hogy attól leszünk egy adott szakmában jó szakemberek, vagy sikeresek, mert egy bizonyos egyetemen azt tanultuk.
Igen, egyfolytában az jut az eszembe ilyen régészekről, meg ilyen történészekről, meg mind nyelvkutatók.
Én is az vagyok.
Mi vagy? Régész?
Történész.
De a történész még talán jobban kamatoztatható szakmai felkészültség, de mint a régész, vagy mondjuk esetleg a nyelvész, ami tulajdonképpen nem is tudom, hogy hogyan tud érvényesülni, hogyan lehet ilyen munkaköröket szerezni, hogyan lehet ebben az értelemben egzisztenciálisan megmaradni, mert egy roppantúl nehezen hasznosítható ismeret egyébként, amit nem fizet vissza a munkaerőpiac, vagy nem fizet vissza a gazdaság a maga szintjén, ugyanakkor elképesztően nagy szüksége van a társadalomnak az ilyenfajta tudásbázisokra és ilyenfajta dolgok ápolására.
Az, ugye ez a pont azok a szakmák, ezek ugye egy időben inkább ilyen sztereotípiák voltak, ma már azért ugye köszönhetően az ilyen diplomás pályakövetési egyéb vizsgálatoknak, ez pontosan látja azért a szakma, hogy főleg a társadalomtudományi bölcsész képzések esetében ott elképesztően jó munkaerőpiaci érvényesülést tudnak egyébként a végzett hallgatók felmutatni, tehát az ő pályakövetésük azt mutatja, hogy például a bölcsész hallgatók nagyon-nagyon gyorsan helyezkednek el, mert olyan humán személyközi kompetenciáik vannak, ugye ennek a bölcsész világnézetnek nem is tudom, minek attitűdnek köszönhetően, amit nagyon sok szolgáltató szektorban, interpersonális kapcsolatra épülő szolgáltatásban kiválóan lehet használni. Ugye a legtöbb ilyen céges szolgáltató központban, HR-esként, call centerben, tulajdonképpen általában bölcsész, nyelvi, nyelvszakos, egyéb diplomákkal dolgozó munkavállalók vannak. Az egy kérdés, és az egy másik vita, amikor ugye azt mondja a döntéshozó, hát hogy mi azért képeztük 3+2 évig ezt a kiváló nyelvészt, hogy aztán benne üljön az IBM budapesti szolgáltatóközpontjában, és bérjegyzékeket állítson össze, vagy hívásokat fogadjon?
Ezt mondom én is. Tehát, hogy az a tudás, ami például történészként, nyelvészként, vagy bármilyen fajta ilyen önmagában gazdasági profitot nem kínáló tevékenységet jelent, az valóban el tud helyezkedni, de nem biztos, hogy a szakmájában. Nem biztos, hogy abban a tartalomban, lehet, hogy abban a tartalomban, tehát nem tud kutatni, mondom egy példát, nem tud feltárni újabb mit tudom én, miket a földből.
Ez abban a megközelítésben probléma, hogyha úgy kezeljük a felső oktatást, hogy ez egy olyan gyár, amiben azért lökjük be az egyszeri állampolgárt, hogy a végén a munkaerőpiac egy bizonyos szegmensének, egy bizonyos szakmájára képes jó termelő polgárként jöjjön ki. Akkor ebben az összefüggésrendszerben probléma az, hogyha ő nem tartja be ezt az általunk kívánatos irányt, és nem lesz nyelvész az a fránya a végzett nyelvész, hanem helyette valami más csinál. De ha nem így tekintünk a felsőoktatásra, vagy a diplomára, hanem úgy tekintünk, hogy egyébként egy jóléti államban, vagy egy versenyképes államban az állam működtet olyan közszolgáltatásokat, mert megteheti, amiben azt mondja, hogy minden állampolgárnak, akinek megvan a képessége, vagy a szándék, annak biztosítom, hogy egy számára érdekes, fontos dolgot megtanuljon a lehető legmélyebb alapon, és ebben felsőfokú végzettséget szerezzen, és aztán rábízom, hogy ebben most a szakmájába helyezkedik el, vagy a kialakult társadalmi kapcsolatrendszerének köszönhetően valami máshoz kezd az életében.
De
hogyha ő elhelyezkedik, és sikeres, és boldog a szolgáltató központban, mint nyelvész egyébként, aki amúgy emberekkel foglalkozik, még hogyha mikrofonon keresztül is, akkor tulajdonképpen mi a baj ezzel?
Értem a dolgot, ha ez ilyen. Csak ismerek egy csomó, aki azért megy az egyetemre, mert hogy ebben kíváncsi, ebben az irányban szeretne tovább gondolkodni, és ebben nem lát később munka lehetőséget, és valószínűleg pálya elhagyó bizonyos szempontból. Tehát csalódást látok ebben az egész történetben potenciálisan. Tehát biztos lehet, hogy rosszul mérte fel, amikor belépett az egyetemen, hogy ő most régészként el fog helyezkedni. Tehát benne van a történetben, amikor így van, akkor egyetértek veled, hogy az ő várakozása is megfelel egyetemistának, és azt mondja, hogy ez neki tetszik, akkor nekem nincs bajom, de én csalódásokkal találkozom. Az elmúlt időben pár ilyen diplomát szerzett fiatalemberrel beszélgettem, aki mivel nem tudta ezt a szakmát gyakorolni, mert nincsenek ilyen munkakörök most már, keresett magának egy másikat. Egyetértek veled, viszont jól tud érvényesülni. Ott van benne egy veszteség. Az a veszteség, hogy ő nem tudja azt csinálni, amit szeretett volna.
Nekem meggyőződésem, hogy ez egy ilyen kontextuális veszteség. Tehát, hogy ugye kialakult egy olyan megközelítés, ami azért erősen kommunikált is az elmúlt szerintem 2-3 évtizedben, hogy az egyetem az arra való, hogy 18 éves korában eldöntse az ember, hogy mit akar, most ráadásul szembe a Bologna rendszerrel, ami pont az, hogy ne így legyen, de mindegy,
azzal is, ha kell, igen.
Tehát, hogy találd ki, hogy mit akarsz, és ez, mi azt ígérjük neked, hogyha ezt megcsinálod, és elvégzed, mert ilyen rendszert építünk, akkor te el fogsz tudni helyezkedni a szakmába, ilyen meg amolyan eséllyel.
Értem.
De ugye miért ez a, tehát, hogy miért ez a kontextus? Miért nem lehet az a kontextus, hogy te menjél egy egyetemre, mert kevés jobb dolog történhet annál egy fiatal emberrel, hogy eltölt még 3+2 évet egy kortárs közösségbe, és egész életére szóló kapcsolatokat épít, egy értelmiségi közegben. Tanuld azt, amit szeretnél, mert a tanulás közben is megszerzel olyan skilleket, amik neked egyébként biztos, hogy hasznosak lesznek a munkaerőpiac valamely szegmensében. Foglalkozz azzal, amivel szeretnél, végezd el ennek a legmagasabb felsőfokú szintjét, és utána pedig próbálj meg boldogulni a munkaerőpiacon. Ha ez így közelítene hozzá az állampolgár, és ez lenne a kontextus, akkor nem lenne a végén csalódás, hogy én jelentkeztem tanárnak, és aztán a végén azzal kezdem, hogy pálya elhagyó leszek, aki cserbe hagyta az államot, mert feleslegesen fizetett neki 5 évig. Tehát, hogy miért ez a megközelítés?
Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Kádár Csobot Péter felsőoktatási szakértővel arról kezdtünk el beszélni, hogy mi a diplomák súlya ma Magyarországon, és tulajdonképpen nagyon sok mindenre nem jutottunk, csak arra tulajdonképpen, hogy a diploma hitelesítést jelent. Hitelesítést, ami egyrészt papír, másik oldalon pedig tulajdonképpen ezt a fajta hitelesítést, ezt nem feltétlenül az egyetemnek vagy a papírnak kell elvégezni, hanem a társadalmi környezetnek, és azért azt lehet mondani, egyrészt van egy előmeneteli lehetőség az egyetemek révén, ami tulajdonképpen valamilyen módon hozzájárulhat a hitelesítéshez, de igazából a munkaerőpiac, vagy a maga a gazdaság, vagy a társadalom adja vissza a jelzéseit tulajdonképpen a diplomának, annak a súlyát és minden megbecsültségét, és tulajdonképpen, hogyha összevetjük ezt a fajta diplomán megbecsültségét, azért azt lehet mondani, hogy azért ez a versenyező a többi végzettséggel nem feltétlenül mindig erősebb, hogy fogalmazom finoman. Tehát ma nem a legtöbbet kerestek a diplomával rendelkezők. És az érdekes a dolog, ugye, mert úgy tudom, hogy Magyarországon, aki diplomával rendelkezik, a nagy valószínűség a társadalmi irányítás közelébe kerül. Tehát mindenképpen csak diplomások kerülnek az én tapasztalatom szerint, még akkor is, hogyha annak a társadalmi irányításnak másfajta színvonala van bizonyos időszakokban. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tulajdonképpen hallottam egy csomó olyan szót, hogy tulajdonképpen sokkal többet kéne keresni a diplomával. Sőt, van egy ilyen magyar mondás, hogy aki tanul, az többre viszi. És hogy nem tudom, hogy ez így van-e.
Gondolkodtam ezzel, amikor jöttem ide, ugye diplomaértéke, ezt tudtam, hogy erről fogunk majd beszélgetni mással egy jól, hogy mégis mi ez, és hogy arról, amit most mondta, eszembe jutott az, amit gondoltam, mégpedig az, hogy egy rossz metafora, hogy szerintem a diploma az olyan, mint egy ilyen belépőjegy a bálba. Tehát, hogy kell ahhoz, hogy beengedjenek, de be is lehet lógni, tehát hogy azért van, aki diploma nélkül is bejut a bába, és onnantól kezdve bejutottunk egyébként, tehát hogy mondjam, zavaró tényezőre ihatjuk magunkat adott esetben, és ki is lehet minket rakni abból a bából, függetlenül attól, hogy megvolt a jegyünk. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a munkaerőpiac is ezt valahogy így kezeli, hogy van egy jó olyan ilyen belépési szűrője, amit tulajdonképpen nagyon sok szakma, nagyon sok munkakör esetében vagy jogszabály által, vagy saját jól felfogott érdekből egyébként előír a munkavállalók felé, egy szektor, egy munkaadó, egy döntéshozó, de azért alapvetően az igazi tánc az azután következik, hogy ez a belépés ez megtörtént, és onnantól kezdve lehet egyébként szuper jól teljesíteni, lehet nagyon rosszul is teljesíteni, tehát hogy igazából nem a papír az, ami, értelemszerűen nem a papír az, amitől valaki jó vagy rossz lesz a maga szakmájába, ugye ahogy telik az idő, úgy nyilván egyébként is felejti azt, amit tanult, és egyre erősebb lesz az, amit megtapasztalt, vagy amit minden nap csinál. De azt nagyon érdekes megnézni, igen, ehhez a gondolathoz akartam eljutni, hogy azokban a szakmákban, ahol nem, nincs jogszabályi kényszer arra, hogy bizonyos diplomával lehet csak elhelyezkedni, és ugye a munkaerőpiac nem is feltétlenül igazolja vissza, hogy az a diploma feltétlenül szükséges ahhoz a munkakörhöz.
Mondok egy példát, a humán segítő területeken nem mindenütt kell például.
Igen. Legközkedveltebb téma, hogy például az informatikus.
Az is egy ilyen.
De lehet még ugye számos ilyet találni. Tehát egyszerűen a munkaerőpiac is azt mondja, hogy nekem nem kell a mesterdiplomád, az végképp nem. Igazából az alapdiplomád sem annyira. Ha ügyes vagy, és szuper vagy, és akarsz tanulni, és fejlődni, és tudsz csapatban dolgozni, akkor gyere. Természetesen az, aki benn van egy egyetemen, végzi az egyetemet, elvégzett ott 3 évet, vagy még 2 évet, ebben a közegben tanult, ő alapvetően olyan skilleket gyakorol, sajátít el, amire egyébként a munkahelyének szüksége van. Nem biztos, hogy arra a szakmai tudásra, de hogy arra a világnézetre, hozzáállásra, attitűdre,
készségekre. És arra a képességre, hogy tanulni tudjon.
Igen. És ugye ettől egyébként érvényesül. Meg lehet nézni azt, hogy mely szakmákban nagyon nagy a lemorzsolódás, a beiratkozás vagy a felvétel után. Ez ugye egy sokrétű probléma, nagyon sok oka van annak, hogy miért morzsolódnak le a hallgatók, de az egyik meghatározó ok az, hogy rájönnek arra, hogy nem pont azt kapják, mint amiről gondolták, hogy majd kapni fogják, illetve a munkaerőpiac azt mondja, hogy gyere, te csinálhatod ezt egyébként anélkül is, hogy kellene neked az a diploma, mert eljössz hozzá, megcsinálod azt a belső tanfolyamot, és kiváló kódoló lesz.
Akkor alapkérdés, hogy a diploma hoz-e tényleges többlet tudást? Tehát itt az alapkérdés, mert azt mondod, hogy jegyet kell venni, és utána benn vagyunk, utána nem számít szinte az, hogy kép hogyan táncolunk, mert ott már kell hozni a saját kvalitásainkat. Másik oldalon pedig sokat ad az egyetem arra, hogy sok-sok ismeretet toljon az ember fejébe, és hozett érdemi többlettudást.
Én szerintem, mivel nem homogén rendszerről beszélünk, tudom, ezért szerintem hoz. Tehát, hogy nyilván senki sem örülne, hogyha nem tudom, egy YouTube videón edződött fülorgégészhez kerülne, hogy akkor gyógyítsa meg. Valószínűleg egyébként egész sok mindent meg lehetne tudni amúgy a felső légúti tipikus betegségekről és ezeknek a kezelési módjáról az internetről is, de hát azért ez egy kacos, tehát ugye ennek nem örülnénk, de egyébként a mindennapokban például az informatikai területen kiválóan meg lehet autodidakta módon tanulni, fel lehet szedni olyan konkrét szakmai ismereteket, amikkel érvényesülni lehet, és amikkel kiválóan lehet dolgozni, termelni és jövedelmet szerezni.
Ez azért tettem fel ezt a kérdést, mert gondolom az orvos esetében nyilván neki a diploma azt is jelenti, hogy papírja van, hogy belénk vágja a kést, és természetesen rendben van, hogy a felhatalmazásban az értelemben minőségi vagy szakmailag mindenképpen kifogástalan munkát kell. Tehát egy felelősséget is vállal, meg sokféle szempontból egyet is értek, de vannak területek, amit te is mondtad, ahol feltétlenül nem számít a, nem annyira súlya van például a papíroknak, mint mondtad az informatikai szintjén, vagy a...
Mondjuk az orvosok abban a szempontból jó, például mindig őket szoktuk említeni, én is őket említettem, de az ezt ne felejtsük el, ugye, hogy egyébként egy 6 évig egyetemen szakmáját tanuló, ugye a második évtől klinikai gyakorlaton mindenféle szakágazatban működő orvos, az hiszem, hogy még 2-3 évig ugye rezidensként működik, és önállóan viszonylag kevés dolgot csinál. Tehát, hogy ott is ugye az a helyzet, hogy megvan a diplomája, egy elég hosszú, gyakorlatorientált, tulajdonképpen a legősibb duális képzésben részt vett hallgató végez az adott szakmáján, és utána még neki még van 3 év gyakorlata,
de
amíg ugye rezidensként dolgozik.
Ez tetszik, ez azt jelenti, hogy igen, érdemi többlettudás van, és én merhetek bízni egy orvosba, mert annyi mindent tanulhatod, hogy feltételezem, most általános alanyként mondom, mert nyilván orvosa válogatja, meg bizalmi helyzet válogatja, de hogy meg fog engem gyógyítani, abban a betegségben valószínűleg ki fog engem segíteni. Tehát minden tiszteletem megvan, csak az orvoshoz nem egy általános példa, mert azért a többi diploma nem ekkora erőfeszítéssel tartja fenn magát, és tartja meg a bizalmát
a biztos van egy ilyen, tehát abból a szempontból ez szerintem jól igazolja vissza a társadalom vagy a munkaerőpiac, hogy valahol így egy ilyen kockázati szintet így követ az, hogy mihez kell nagyon így a diploma, vagy kritériumfeltétel, és mihez nem. Tehát nyilván az atomerőműmérnök, meg a nagy ilyen műszaki infrastruktúra üzemeltetők, meg az építészek, meg akik emberekkel, pszichológusok, ezektől azért szeretnénk ott azt a hitelesítő papírt, hogy azért az azért legyen már meg, és tudjuk, hogy mögötte ott van annak az egyetemnek az a kérdés, az a minőség, stb. Hogy ő tudni fogja, hogy ez ott nem fog összeomolni, ő nem fogja félrekezelni, az nem fog megőrülni, stb. Egy olyan szakmában, ahol ez a kockázat viszonylag alacsony, a hiba, a tévesztés, hozzá nem értésnek nincsenek konkrét emberre, személyre, illetve társadalomra ható következményei, mert csak egy, nem tudom én, maximum egy weboldal nem fog megnyílni, vagy egy program rosszul fog lefutni. Ott ennek talán kisebb jelentősége van, és a munkaadók sem feltétlenül várják el, vagy árazzák be ezt a kockázatot.
Amikor diplomás súlyáról beszélünk, akkor persze nem csak a tudás töbletről, meg a társadalmi presztízsről lehet beszélni, hanem arról, hogy önmagában a társadalmi környezetben mennyire mások a diplomások. Tehát van-e a diplomásokkal szemben egy társadalmi követelmi rendszer, mert ugye sok esetben vannak társadalmak, ahol a diplomások egyúttal egy társadalmilag kiemelkedő csoportot képeznek. És az én kérdésem, hogy például Magyarországon a ilyen diplomások tulajdonképpen megkapják ezt a többletfigyelmet, vagy a többlet megkülönböztetést. Nyilván egy van, mondjuk a parlamentben ma már ugye a diplomával illik parlamenti képviselőnek lenni, ez is egy illik kérdése, de tulajdonképpen, hogy vannak-e olyan társadalmi fontos területek, amit csak diplomával tudunk elképzelni. Érted a kérdésemet?
Értem a kérdést, és nagyon érdekes, mert ugye abból az axiómából indul ki, hogy a diplomásokat nagyon meg kell becsülni egy társadalomban, ahhoz képest, mint akinek nincsen diplomája. Ez egy kicsit ugye én szerintem abból a abból az ilyen kelet-közép-európai nyomorúságomból adódik, hogy van egy nagyon alacsonyan nivellált életszínvonalunk, és akkor igazából ebből az alacsony életszínvonalból akarjuk kiemelni azt, akit már nagyon nem szeretnénk, hogy itt legyen. Igen. Uh-huh. Úgyhogy, ugye van egy nagyon érdekes felmérés, ami az ilyen európai országaiban a hallgatók szociális helyzetét, meg ilyen végzett uh-huh. hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedését monitorozza, az Eurostudent felmérés, és ennek a legutóbbi jelentésében vannak ugye ilyen részjelentések arról, hogy hogyan hasznosult tulajdonképpen a diploma különböző nézőpontokból. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük így az európai országoknak, vagy az OECD országoknak a rangsorát, és megnézzük, hogy mondjuk egy érettségizethez képest mekkora jövedelemkülönbség van a között, aki uh-huh. rendelkezik diplomával, és a között, aki nem, uh-huh. akkor azt látjuk, hogy mondjuk Svédország ennek a listának a legutolsó uh-huh. helyezettje, ahol egy érettségizethez képest mondjuk egy diplomás az érettségizeti jövedelmének az ilyen 115%-át uh-huh. keresi, egy érettségi nélküli munkavállaló pedig mondjuk a 80%-át. Uh-huh. Nagyon hasonló az érettségihez képest a diplomával rendelkezők bérelőnye, nagyjából ugyanakkor arány, hogy az érettségével nem rendelkezőknek a bérhátránya. Uh-huh. És nagyon kicsik ez a szórás. Uh-huh. Magyarországon ez úgy néz ki, hogy az érettségizethez képest 200%-os bérelőnye van annak, akinek diplomája van átlagban.
Uh-huh. Igen.
200%-os
bérelőnye. Ez írtózatosan nagy különbség, igen. Igen.
Míg a érettségivel nem rendelkező pedig nagyjából egy 75%-át kapja annak, akinek érettségie van. Uh-huh. Tehát lefelé nagyjából ugyanakkor a különbség, mint a lista legvégén lévő Svédországnak, de felfelé egy kétszeres bérerőnye van annak, aki Magyarországon diplomával rendelkezik, ahhoz képest, akinek érettségie van. Ha végignézzük ezt, megnézzük az OECD átlagot, ami egyébként 150%, és megnézzük ebben a jelentésben azt a 25 országot, akiről szó van, akkor Magyarország a lista legvégéről a 5. helyen van, ahol a legnagyobb a diplomásoknak a bérelőnye, csak nem tudom, Brazília, Kolumbia, Chile előz meg minket, ugye OECD országok közül.
Akkor az a gondolkodás él, és akkor szerintem igazolja a társadalom, ami arról szól, hogy ha valaki tanul, akkor többre viszi, ezt mondod?
Abszolút, igen. Tehát nálunk ez egy borzasztó erős differencia, tehát ez egyértelmű statisztikai kutatási eredményekre igazolható, hogy akinek Magyarországon diplomája van, az jövedelmi esélyeiben, életminőségében, várható élettartamában tehát sokszoros esélyekkel és előnnyel indul ahhoz képest, mint akinek nincs. Én arra hoztam példát, hogy egy, mm-hmm. és egyébként a listán ilyenek vannak, tehát egy skandináv jóléti országban, akikre bizonyos esetben példaként mm-hmm. szoktunk nézni, más esetekben meg ugye nem, ez megint üléspont vagy nézőpont kérdése, de hogy ezekben a például a skandináv jóléti államokban ez egy sokkal kisebb mm-hmm. range, ami a diplomával rendelkezők és az azzal nem rendelkezők között van. Uh-huh. Szinte minimális a különbség, ami természetesen azt jelenti, hogy ott diploma nélkül is valószínűleg van egy életszínvonal, amiben egy polgári életet le lehet élni, míg Magyarországon diploma nélkül ez borzasztó kis eséllyel valószínűsíthető, és ez az, amit a szülők, a családok és a diákok beáraznak akkor, amikor a szakiskola és a szakképzés helyett a felsőoktatásba törekszenek egyre kisebb eséllyel.
Come melody bell don't know.
Kaposi Ifjúságsegítő Magazinban Kádár Csopor Péterrel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a diplomák súlya mélyen ma Magyarországon, és sokfelé jártunk ebben a témában. Megpróbáltuk összevetni a papírt a társadalmi visszaigazolással, azzal a dologgal, hogy milyen módon igazolja vissza a környezet tulajdonképpen a társadalom, hogy hogyan igazoljuk mi vissza ezt a fajta, hogy is mondjam, szerepet, amit az ember diplomával együtt elér. Itt munkakörökről is beszéltünk, és arról is beszéltünk, hogy egy csomó munkakörhöz igencsak sokat kell tanulni, és hát itt az orvos példája, az például iszonyatosan sok, és azt gondolom, hogy talán egy életen át tanulnak az orvosok, és szerintem folyamatosan is kell tanulniuk, nem csak azért, mert új eljárásokat tanulnak, meg azért is, mert az orvostudomány hihetetlenül jól fejlődik, és a magyar orvos képzés szinte magas színvonalú, tehát hozzá kell tenni. De vannak olyan szakmai területek, például a viszonylag másfajta követelmény van, nem ennyire kötelező vagy erős érvény. Ezek új szakmák, vagy bizonyos szempontból nem letisztult szakmák, ilyen a humán segítés például, vagy az informatika. Tehát de minden esetben a diplomák hitelesítenek valamilyen módon, és lehetőséget teremtenek, ami a legvégén a Péter mondataiban arról is szólt, hogy Magyarországon lényegesen jobban lehet érvényesíteni a diplomával tulajdonképpen a saját egzisztenciánkat, mint más országokban, fejlettebb országban például sokkal kisebb a jövedelmi olló. És ez érdekes ezt összevetni, és ha valaki ezen gondolkodott a zene alatt, az biztos, hogy érdekes összefüggésekre jutott. De én arra lennék kíváncsi, hogy Magyarország egyáltalán a diplomások a száma, vagy aránya, mennyire felel meg a társadalmi elvárásoknak. Azt mondom, az Európai Uniónál még kicsit rosszabbul állunk diplomások számában. És hogy ezt tudunk ebben gondolkodni.
Hát, hogy azt kérdezted, hogy a társadalmi elvárásoknak mennyire felelünk meg mi. Hmm. És aztán rögtön utána azt mondtad, hogy az Európai Unióhoz képest hogyan állunk.
Hmm. És közben,
kettő kérdés, és közben azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet a társadalmi elvárás. Tehát, hogy A van-e ilyen, B mi a jó arány? Tehát, hogy az a jó, hogyha sok van? Vagy ugye azt is lehet hallani, hogy nem olyan jó, hogyha sok van. Ugye, hogy egyszer a klasszikustól csak pontosan idézni, azt hiszem Demián Sándor mondta azt, hogy Magyarországon az a baj, hogy sokan vannak az okosok, de kevesen a szorgalmasok.
Akkor tehát, azt mondod, hogy egy időre érvényesül kétfajta elvárás, azt mondod, hogy kéne, hogy sokan legyenek, vagy ne legyenek olyan sokan?
Én azt gondolom, hogy erről sokfélét gondolunk, attól függően, hogy milyen szerepben vagyunk. Ugye most az elmúlt időszakok oktatáspolitikája ugye egyértelműen azt az irány mutatja, hogy szükség van felsőfokú végzettségűekre nagyon sok ágazatban, nagyon sok szakmákban, de jó szakemberekre a termelő vállalatok, termelő iparágak számára felsőfokú végzettséget nem igénylő, de szakképzett munkaerőre legalább olyan erős szüksége van a magyar gazdaságnak. És ez bizonyos perspektívából egyébként racionális, igaz, osztható.
De nem biztos, hogy szembehelyezhető. Muszáj szembehelyezni kettőt?
Nem szembe kell helyezni, hanem egyszerűen szerintem az élet az úgy működik, hogy lehet, hogy más az elvont magyar gazdaság, vagy a magyar állam, és az egyénnek az érdeke. És hogy ezt hiába akarjuk összeegyeztetni, nem biztos, hogy sikerül, mert az egyén szempontjából egyértelmű az, hogy egy felsőfokú végzettséggel valószínűleg többre fogja vinni az életében, mint egy szakiskolai végzettség.
Mondtam, mikor készültünk a beszélgetésre, hogy van egy haszonelvű megközelítés ebben az egész összefüggésben, tehát az, hogy akkor jó egy diploma, hogyha hasznosítható, hogy ebből bizonyos profitokat és mindenféle dolgot ki lehet venni, és a tudásnak egy bizonyos szintje nem olyan gyorsan forgatható vissza, nem olyan gyorsan forgatható be. Mondom, hogy régészből nem lehet társadalmi profitot hirtelen kavarni, de ugyanakkor a régész munkájára elképesztően nagy szükség van, hogy az ember egyébként arra szeretne egy biztonságosabb világot tudni, amiben tudja, hogy mi volt, ahhoz, hogy tudja, hogy mi lesz. Így van. Tehát ebben az értelemben ez egy olyan terület, hogyha haszonelvűként közelítjük, akkor nincs is szükség régészekre.
Ez mindig azért vicces, mert egyébként most mellé beszélek, de hogy a régész az egyik legjobban fizető szakma.
Tényleg?
Persze, igen. Illetve a egyetemek szempontjából is, tehát például mondjuk a Eötvös Loránd Tudományegyetem ókortörténeti tanszéke, intézete, elnézést tőlük, hogyha nem jól mondtam a státuszukat, tehát hogy ők az egyik legnagyobb bevételtermelő egység egyébként a bölcsészettudományi karon,
mivel
elképesztő mennyiségű ásatásban, régészeti feltárásban vesznek részt, amik egyébként elég sokat fizetnek azok a beruházók, akik szeretnének túl lenni ezen a fázison, miután ráhúznák a maguk fejlesztéseit az egyébként kötelező régészeti feltárással rendelkező területre. Tehát, hogy ők egyébként, tehát az, hogy hol van egy képzésnek, hol van egy szakmának a haszna, az szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon igaz-e az a szerintem illúzió, hogy ez egy ilyen lineárisan megtervezhető szabásminta, amiben az egyetemi diplomákat, szakokat így egyértelműen hozzá tudjuk kötni munkakörökhöz és ágazathoz, és ezzel tulajdonképpen létrehozunk egy olyan már említett metaforával egy szabásmintát, amiben mindenkinek egyértelmű útja van, és tesszük ezt egy olyan rendszerbe, aminek amikor bemegy a hallgató, akkor 3 vagy 5 vagy 6 év múlva jön ki a végén, lehet, hogy már régen nem létezik az a szakma, lehet, hogy már régen átalakult az az iparág, lehet, hogy már teljesen új kompetencia, tudáskészlet kell hozzá, amire végigjárja az ember az egyébként sok-sok évvel ezelőtt megalapított szaknak a tartalmi struktúráját, és mégis annak ellenére, hogy ezek ilyen hosszú kihordású termékfejlesztésnek tulajdonképpen, tehát egy diplomás, ugye egy diploma, mint készül 6 évig, vagy 5 évig, ennek ellenére masszívan tápláljuk azt az illúziót, hogyha te itt bemész, és nem tudom én, programtermező informatikusnak tanulsz, akkor a végén ebben is az iparágban, ennek is ennek a munkakörnek a betöltésére lesz alkalmas. Miközben ezt A nem lehet felrajzolni, B ez dinamikusan változik.
Értem.
Senki sem gondolta volna egyébként, hogy a mielőtt az erre vonatkozó kutatások lesznek, hogy az egy tipikus élethelyzet, hogy a bölcsészek nagyon gyorsan elhelyezkednek a végzés után, mert olyan szkíjeik vannak, amik nagyon sokféle munkakörben és iparágban kellenek, nem keresnek sokat, nem keresnek jó, de gyorsan el tudnak helyezkedni, míg egy nagyon specifikus műszaki területen végzett hallgató, akiken sokat fog keresni, hogyha elhelyezkedik, de tipikusan lassabban helyezkedik el, mert sokkal specifikusabb tudással rendelkezik, sokkal kevesebb olyan munkahely, munkáltató vállalat van, aki fel tudja őt színni, és egyszerűen tovább tart, amíg megtalálja maga úgy.
Érdekes, amit mondasz, mert nem túl régen a Rétvári államtitkár is azt nyilatkozta, mint egy sikert, tulajdonképpen Magyarországon a diplomások milyen gyorsan el tudnak helyezkedni, és ezzel mennyivel jobban állunk Európai Unió kategóriában, tudott egy ilyen szempontot mondani. Érdekes.
És ebben egyébként ezzel nagyon nagyon-nagyon igaz dolgot mondott, és zárójel kicsit ellenmondva annak a megközelítésnek, hogy csak az arra igazán érdemesek jussanak be a felsőoktatásba, és a többiek lehetőleg inkább tanuljanak valami szakmát, és lépjenek be gyorsan a munkaerőpiacra. És itt valóban ez a helyzet, hogy ugyan megbeszéltük itt az elején, hogy nem dobálózunk adatokkal, hanem inkább elmélkedünk és bölcselkedünk, de egy nagyon érdekes adat, hogy ugye szintén ebben az említett kutatásban, az Eurostudent kutatásban van egy adatsor arra vonatkozóan, hogy milyen a munkanélküliségi ráta a végzettek körében. És nagyon érdekes, hogy mondjuk Magyarországon egy mesterképzési hallgató, vagy az összes mesterképzési hallgatónak végzés után 1,9%-a volt munkanélkül, gyakorlatilag 2% alatti, igazából nem létezik a mesterdiplomával, az valószínűleg nem akart elhelyezkedni munkanélküliségi ráta. Ez az OECD átlagban 4,4, és az EU21-ben pedig 5.
Tehát egy nagyon imponáló szám, ez egy nagyon jó, ez egy szuper, ezt mondod.
Ezt mondom, hogy Magyarországon, akinek diplomája van, az el tud helyezkedni, és lényegesen jobb arányban a végzettek közül, mint akár az OECD átlag, akár az EU21 átlag.
Jó, értem én, és azt gondolom, hogy nem is akarok, de azt mondom, hogy ezzel együtt a diplomások száma, tehát az egyetemben jelentkezés.
Arány, igen, innen indultuk, az arány kérdés volt. Arány,
keres, hogy hányan egyetem, igen, ezt akarom visszatérni.
Igen, ugye az Európai Uniónak vannak ilyen stratégiai célkitűzései, aminek mi is részei vagyunk, mi is alakítjuk ezt, és nekünk is vannak vállalásaink. Ha jól emlékszem, az Európai Unió azt vállalta, hogy 40% legyen a társadalom belül tulajdonképpen a diplomásoknak az aránya. Nyilván ez hozzájárul a versenyképességhez, a hozzáadott értéket termelő munkahelyeknek a növekedéséhez. És az országok egy különböző vállalásokat tettek, hogy az aktuális szintjükről hova fogják feltornázni majd ezt a mértéket. Ugye Magyarországon ez részben a velünk hozott szocialista örökség miatt ugye sose volt egy magas arány, hiszen ugye kevesen juthattak be a felsőoktatásba. Ez azért azon a 4 évtizeden keresztül, amíg ez ment, ez egy eléggé leszorított a munkaképes korú lakosságban a diplomásoknak az arányát. Ez természetesen itt a rendszerváltás utáni felsőoktatási expanzióval javult, és nekünk ennek a költségvetés EU-s tervezési ciklusnak a végére, ha jól emlékszem, akkor egy 30%-os vállalási arányunk volt. Tehát az volt, hogy ez fel fogjuk tornászni 30%-ra. Ez egyébként egy olyan arány volt, amikor ezt a vállalást tettük, amikor a felsőoktatásban bent lévő hallgatói állományból lehetett tudni, hogyha ezek kimennek, és a végén olyan ütemben mennek ki az emberek a a munkaképes korú lakosság számából, ahogyan öregszenek, úgy biztos volt, hogy ezt egyébként el fogjuk érni különösebb beavatkozásnál.
Itt ellentmondásos információkat hol lehet hallani. Az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy nem értjük el, a elfogadtat minden, hogy alatta vagyunk az Európai Uniós átlagnak is.
Alatta vagyunk egyértelműen.
És kettő, hogy csökken. Tehát az elmúlt jó pár évben, mondjuk 2014-hez képest, 2018-ra már csökkent például ezeknek az még inkább a egyetemet végzettek, meg ezeket is lehet olvasni. Van, ahol ezt nem így írják. Bocsánat. Csak azt érzem, hogy valamilyen módon visszavonulóban van az ilyen típusú új eredmények száma, vagy eredmények nálunk.
Ugye én azt gondolom, hogy ez az arány, tehát a diplomás arány, ugye nyilván minek az aránya, ez abban az összefüggésrendszerben, amiben az EU-s célrendszer is értelmezésre kerül, ebben ez nem romlik, ez még javul. Az, hogy nominálisan egyre kevesebben jönnek ki most már, ahogyan ugye kimennek a nagy évfolyamok, abban az összefüggésrendszerben, amiben azért ugye van egy demográfiai hullám, abban az összefüggésrendszerben, amiben azért nehezedik az egyetemekre való bejutásnak a lehetősége, abban az összefüggésrendszerben, amiben azért szeretné a kormányzat, gazdaságpolitika, oktatáspolitika, a szakképzettség felé terelni a fiatalokat, abban azért egy egyértelmű trend van, hogy ma Magyarországon egy fiatalnak nehezebb felsőfokú végzettséghez jutni, és felsőoktatásba bejutnia, mint 5-10-15 évvel ezelőtt volt. Akkor kifejezetten egy push politika volt, ugye, arra vonatkozó, hogy minél többen menjenek egyetemre, és minél többen szerezzenek egyetemi végzettséget, nyissuk ki a felsőoktatást. Most egyértelműen van egy olyan szakpolitika, ami azt mondja, hogy persze, mindenkinek lehetősége van felsőoktatásba tanulni, csak nem mindenkinek fog sikerülni, mert nem mindenki.
Olvastam egy dolgozatot, ami arról szól, hogy az egyetem előtti iskolai szinteknek a szorítása is ugyanez hozzájárul. Tehát erről, amit beszélsz, hogy az egyetem is nehezebb lesz az elkövetkező időben a gyerekek számára, de a középfokú végzettségek megszerzése is sokkal nehezebb az elmúlt időszakban, legalábbis ilyen nyomásokat érzékelnek a hallgatók, diákok, szülők és oktatás maga.
Nem tudom, én azt látom, hogy valahol valahol az alapfokú, középfokú, valahol, tehát az alapfokú, a középfokú és a felsőfokú képzés, az valahol az egy rendszer, ami összefügg. Nálunk, amíg ugye ez egy minisztériumban volt, addig is ugye külön államtitkárságként működve, azért ezek elég önálló területként voltak irányítva, amiközben természetesen van együttműködés, meg vannak ilyen inflexiós pontok, mint az érettségi felvételi ugye az iskolarendszerben, de azért ezek ilyen önérdekű logikákon működő rendszerek, és azért nagyon nagy rákfenéje a magyar oktatáspolitikának és az oktatási rendszernek, hogy ezek a rendszerek nem összeműködnek, hanem egy kicsit ilyen birtokon belül rendezgetik a saját dolgaikat, és ebből vannak azért ilyen összefüggésbeni problémák. Tehát az, hogy egy alapfokú iskola igazából, bár törvény szerint ugye az a feladata, hogy felkészítsen a középfokra, a középfoknak meg ugye az a feladata, hogy felkészítsen az egyetemre, az egyetemi alapfoknak meg az, hogy felkészítsen a mesterre, ami meg ugye doktor, tehát hogy van egy ilyen spirális logika a magyar rendszerben, de mégse kommunikálnak egymással jól ezek a rendszerek, és nem hajlandóak úgy működni, hogy ez logikus legyen. Erre ugye egy tipikus példa az, hogy mondjuk és az irányítás se tudja ezt így összehangolni, az oktatás irányítására. Tipikus példa az, hogy van ugye egy ilyen lexikális, frontális alapfokú oktatás, amiből igazából kimenetként van egy ugye a 6-8 osztályos középiskolás felvételibe, sőt ugye a középiskolai felvételibe, meg van egy kompetencia alapú felvételi, aminek igazából semmi köze ahhoz, amit lexikálisan megtanítunk. Minden gyerek, aki felvételizik, az a teszteket gyakorolja, mert tök más a logikája, mint magának a képzésnek. Ugye tök jó példa a középfok és a felsőfok közötti ilyen eltérő irányításra, ugye két példát mondanék erre, hogy ugye az oktatáspolitikai döntés, hogy az egyetemi felvétel, ez nyelvvizsga kell.
Igen.
Nem megoldottuk azt a kérdést, hogy a általános iskola 4. osztályától a 12. évfolyamig nyelvet tanuló, vagy nyelvtanítás hatékonysága eléri azt a szintet, hogy ne kapjon úgy érettségit egy gyerek, hogy nincs egy középfokú nyelvtudása.
Szóval legyen egy minőségi nyelvoktatás.
Ha ezt fogalmazzuk meg, hogy érettségi nincs, nyelvvizsga nélkül a 21. század Magyarországán, az egy értelmezhető dolog, egy értelmezhető feladat, beépíthető az alapfokú és a középfokú oktatásnak a logikájába. Lehet rá erőforrásokat alokálni, úgy tantervet kell. De ezt tudták, hogy ez nem fog menni, ezért az lett, nem az lett a mondás, hogy nincs érettségi nyelvvizsga nélkül, hanem az volt, hogy nincs felvételi nyelvvizsga nélkül. Hát a felsőoktatás mi a túrót csináljon azzal, hogy a középfokon és az alapfokon nem hatékony az a sok éven keresztül történjen. Ő nem tudja ezt megoldani.
Nagyon megfontolandó, amit mondasz, és izgalmas, így van, abszolút izgalmas.
Ugye ugyanez merült fel ugye a szakképzési reformnál, most lehetett hallani, hogy külön tárcánál volt egy ideig a szakképzés, meg a alap- és közoktatás. Bejött az, hogy csak nyelvvizsgával és emelt szintű érettségével lehet fel bejutni az egyetemre. Másik minisztérium középfokú rendszere, ugye szakképzés. Aki szakmát tanul, és ott marad még ötödik évű technikum, az menjen be felvétel nélkül az egyetemre. Legyen ez a szakképzésnek a vonzereje. Ugye két különböző rendszer, az egyiknél azt mondom, hogy behúzom, szűkítem, növelem a bemeneti követelményeket, jobb képességű gyereke menni, mert a másikon meg azt mondom, hogy hopp, ide akarom terelni, akkor itt felvétel nélkül menjenek be. Ez hogy fog kinézni? Egy egyetemi képzésen majd lesznek.
És ez érvényes most ez a döntés?
Nem, most már ugye itt a szakképzés kapcsán ez a terv, ami megjelent benne, van a stratégiában, ezt most már nem lehet hallani. Nem rossz ötlet ez egyébként, csak ugye a kivitel, hogy néz ki, hogy akkor egy folyamon lesznek, akik innen jöttek meg, akik onnan, akik emelt szinten tudnak, akik nem, akik már beszélik a nyelvet, akik még nem. Külön évfolyamok lesznek, hogy egyik egyetemre mehet ez a másikra, meg nem mehet, mert az csak olyat fogad. Tehát, hogy, és ugye ez egy összefüggő rendszer, amit hogyha egyben kezelnének, és akár ezeket az inflexiós pontokat végig lehetne gondolni, vagy lehetne menedzselni, és nem ilyen stopptáblákat állítanánk, hogy nem jöhetsz be, ha nincs emelt szintű érettségid, vagy nyelvvizsgád. Ez ugye ez nem megoldás a problémának, hanem ez egy adminisztratív akadály.
Fú, de izgalmasokat beszéltünk, és most kell abba hagynunk, mert 53-hoz értünk. És rengeteg önterületről például lehetett volna magát a felsőoktatás irányításával kapcsolatos zűrzavarokról is, ami aktuális, de szerintem már úgyis vissza fogunk térni. Azért gondoltam, hogy inkább ezekről beszéljünk, mert ezekről nem szoktunk, hanem mindig szoktunk azokról a napi konkrét dolgokról, amivel szerintem úgyis bőven fogunk még máskor beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, maradt-e valami fél mondat, amit esetleg még a végén mondanál?
Hát a köszönet, hogy itt
lettem. Én nagyon köszönöm, hogy tudtunk valamennyire erről a dologról beszélni. A diplomák súlyát nem igazán találtuk meg, de hogy van neki, azt tudjuk. Tulajdonképpen is Magyarországon talán nagyobb súlya van, mint mondjuk skandináv országokban, bár nem tudom, hogy ettől én nem, szóval én szívesebben, na igen, a skandináv országban sokkal együtt még nagyon szívesen mennének jó HBO páran Magyarországon, hogy ezt a fajta bérkülönbséget tudják valamilyen módon átélni, de jó lenne nálunk is, így lenne, gondolom.
Bárcsak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, hallgassák tovább a Szívirádiót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Brazilian coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill.
They've got an awful lot of coffee in Brazil.
You date a girl and find out later she smells like a percolator. Her perfume was made right on the grill.
They've got an awful lot of coffee in Brazil.
Save a cup.